Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és arra kérjük újra és újra a testvéreket, vagy emlékeztetjük a testvéreket, hogy akik a telefonjukat még nem némították le, vagy kapcsolták ki, azok legyenek szívesek, tegyék ezt meg az Isten tisztelet idejére. Nagy szeretettel hirdetem, hogy a jövő héten, kedden este 7:30 kezdettel tartunk bibliaórát, pénteken 9:30 kezdettel babamama kört, délután pénteken 5:00 kezdettel konfirmációs órát másodéveseknek. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, a szokott rendünk szerint 9:50-kor, mint most is, Isten tiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteleteket, és mivel hónap utolsó vasárnapja lesz, ezért az Úrnak szent asztalát is megterítjük, így készüljünk erre az Úrnapra majd. Ahogyan az elmúlt héten is hirdettem, konfirmosztályosok már, őket, akik meg vannak keresztelve, vagy nincsenek megkeresztelve, de szeretnének konfirmálni, szeretettel kérjük, hogy jelentkezzenek. Már biztatásul mondom, hogy már vannak 3, akik jelentkeztek, és még ebben a héten, ezen a héten még nem kezdjük el a tanfolyamot, de rövidesen szeretnénk, akik úgy érzik, hogy gyermekeik ide kellene, hogy jöjjenek konfirmációs tanfolyamra, azok kérjük, hogy ezt jelezzék számomra, hogy el tudjuk kezdeni az oktatást. Szeretettel hirdetem most újólag, hogy 24-én szombaton, tehát most a ránk következendő szombaton 9:00 kezdettel a Szabad Evangéliumi Gyülekezetben, amely a 4. kerületben a Béke úton található, egy missziói napot tartanak. Ennek a missziói napnak már adtunk mi is otthont itt Békásmegyeren, a libenceli, németországi libenceli misszió munkatársai jönnek, mutatkoznak be és beszélnek arról a szolgálatról, amit végeznek szerte ebben a világban. Most is egy ilyen alkalom lesz, most nem mi leszünk a házigazdák, de meghívottak vagyunk, akiket érdekel az alkalom, és nem szeretnének erről lemaradni, találnak szórólapot ott kint a presbiteri asztalnál, ilyen picúrkát, azt el lehet magunkkal vinni, menjünk, hívogassunk másokat is erre az alkalomra. Nagy szeretettel hirdetjük a nőtestvéreknek, hogy a évelején tavasszal zajló női bibliaóra vagy női óra sorozat folytatódik, és a következő alkalma, hogy legyen rá egy kis időnk még fölkészülni, meg a napirendünket úgy elrendezni, az 29-én este lesz. Tehát nem most csütörtökön, hanem majd a rákövetkezendő héten csütörtökön, de hirdetjük előre. Szeretettel hívjuk és várjuk ide a nőtestvéreket korosztályra való tekintet nélkül, és hát akik jártak, azok már tudják, hogy miről van szó. Ők várják ezt, akik pedig még nem jártak, azokat meg bátorítjuk, hogy jöjjenek el. Különösképpen is ez a 29-i első alkalom, ez újra egy ilyen kicsit ismerkedős alkalom lesz, ahol lehet bekapcsolódni ebbe az alkalomba, úgyhogy nagy szeretettel várjuk, de ez az alkalom csak nőtestvéreknek szól. Következő dolog, amit hirdetnék, az újra csak egy kis segítségkérés. A takarításban vannak fennakadásaink, a templom takarításában, rendben tartásában. Azt szeretnénk kérni a testvérektől, hogy akik tudnak ebben segíteni jó szívvel. Itt nem sokról van szó. Hát ha valaki itt szétnéz, akkor mindjárt azt gondolja, hogy hát én ilyet szolgáltat nem vállalok, hogy a templomot takarítani, mert ez akkora nagy, hogy hát kibír ezzel el. Ez egy csapatmunka, és arra keresünk testvéreket, szolgáló testvéreket, hogy egy-egy részét a templomnak segítsenek tisztán tartani, akár rendszeresen, akár alkalmilag, bár nyilván az a legnagyobb segítség, ha valaki ezt rendszerességgel tudja vállalni. a szolgálatra való jelentkezést vagy nálam szabad megtenni, vagy Batonyainé Zsóka testvérünknél, aki koordinálja ezt a szolgálatot. Úgyhogy akit Isten indít erre, vagy úgy érzi, hogy van szabad órája, azt kérjük, hogy jelezze ezt nekünk, és akkor megbeszéljük az összes. Köszönjük az adóra az elkövetkezendő napokban és az elkövetkezendő héten is. Kedves testvérek, mint minden úrnapon, most is hitvallásunk tanítását olvassuk. Se barmot, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és
magam gonosz cselekedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombat megkezdjem.
Minden versét, az első négy, és aztán a hetedik versét, a 61. Zsoltárunk így kezdődik, kiáltásom, halld meg, Isten! Kiáltásom, halld meg, Isten, vedd föléledben az én könyörgésem, én szívem nagy énségből, messze földről kiáltad. Vigy fel engemet közelre, magasságra, hol bátorságom legyen. Mert te vagy én erős tornyom, igazságom, én ellenségim ellen. Te hajlékodban lakásom, én kívánom, és óhajtom szüntelen. Szárnyaidnak árnyékába kívánkozva vagyok jó reménységben. Meghallgatsz fogadásomban, engem uram, nyújtván kegyességedet, örökségüket megadod és megáldod, akik félik nevedet. És aztán végan éneklek, szent nevednek mostan és mindörökké. És amely fogadást tettem, megfizetem, naponként tűnik ilyen. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, arról hallottunk az elmúlt úrnapon, hogyha te nem jössz velünk, akkor nincs értelme egy lépés sem tennünk tovább. És ha mi nem akarunk veled járni, akkor nincs a mi életünknek sem értelme és célja sem ezen a világon. Köszönjük te neked, hogy te jelen vagy. Köszönjük neked, hogy követhető vagy, mert igéd és szent lelked által kijelentetted magad, és láthatóvá teszed magadat újra és újra előttünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogyha az elmúlt héten is olyan sokszor elhagytuk volna a te világosságodat, a te útmutatásodat, és könyörüljél meg rajtunk, legyél irgalommal hozzánk, ragyogjál mégis most előttünk föl, hogy láthassunk téged, és követőiddé lehessünk. Kérünk téged, erősíts meg bennünket a veled való szövetségünkben, és arra kérünk, hogy fogadj be bennünket ebbe a szövetségbe, ha nem tartoznánk még bele. Segíts, hogy megérthessük, hogy az életünk akkor nyer értelmet jelenre és jövőre, a láthatókon túl mutatóan is, ha veled szövetségre lépünk, ha téged megtalálunk. Köszönjük, hogy itt van az alkalmas idő, köszönjük, hogy itt van az elkészített alkalom és lehetőség. Segíts meg bennünket, hogy bölcsen tudjunk ezzel élni. Ezért ne hagyd, hogy elterelje bármi is a mi figyelmünket, te rólad, aki szólsz hozzánk. Könyörüljél meg rajtunk, és legyél irgalmas, beszélj a mi nyelvünkön, érthetően, hogy ki, aki itt van közöttünk, értse és tudja a te beszédedet, nem csak meghallani, hanem megérteni és szívébe is befogadni. Amen. Kedves testvéreim, ma Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának 15. fejezetéből a 11. verstől a 32. versig terjedő szakaszból, mivel ez a szakasz hosszabb, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Isten igéje tehát Lukács evangéliumának 15. fejezetéből szól hozzánk, a 15. fejezet 11. versétől kezdődően a 32. verssel bezárólag, ahol az Úr Jézus Krisztus beszédét olvassuk és halljuk. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy a fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy múlathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, ezen a mai úrnapon elszakadunk a Biblia olvasó kalauz által kiírt szakasz magyarázatától, ugyanis az elmúlt úrnapi prédikáció után, amelynek az alapja az 51. Zsoltár volt, többen is hozzám fordultak a testvérek közül azzal a kérdéssel, hogy akkor a hívőknek ki lehet-e esniük az Istentől elnyert kegyelemből. A Zsoltárban, az 51. Zsoltárban ugyanis azt olvassuk, hogy Dávid király a leleplezett súlyos bűne után azért könyörög Istenhez, hogy Isten ne rejts el orcáját előle, és az ő szent lelkét ne vegye el tőle. Megértettük a prédikációból, hogy Isten nem tesz különbséget bűnösök és megigazítottak bűne között. Istennél nincs két bűnkategória. A bűnt akárki követi el, hívő vagy hitetlen, az Istent ugyanúgy sérti. Hiszen a bűn nem másról szól, mint arról, hogy a vétkező Istent semmibe veszi. Erre pedig Isten úgy reagál, hogy visszavonul, és amikor Isten visszavonul, az a hívő életében áldatlan állapothoz vezet. Az a hívő, aki Istennel elveszti az élő kapcsolatát, elveszti élete áldását is. Valóban előfordulhat, hogy Isten örökre elrejtőzik, és ezzel együtt lelkét is megvonja valakitől, akit korábban gyermekévé, fiává fogadott? E kérdés megválaszolásában segítségünkre siet maga a Szentírás, a kijelentés, ma egyenesen az Úr Jézus Krisztus a felolvasott példázat által. Azt gondolom, hogy ezt a felolvasott példázatot, amit úgy ismerünk, hogy a tékozló fiú példázata, nagyon sokan ismerik, azonban nagy kérdés, hogy helyesen értjük és értelmezzük-e ezt a példázatot. Miről is van szó abban a képben, amit itt Jézus használ. Jézus egy családról szól ebben a példázatban, nevezetesen egy atyáról és az ő két fiáról. A példázat későbbi befejező részéből és részletéből kiderül, hogy ebben a családban a fiúk, mind a kettő rosszul ismerték az apjukat. Van az úgy egy családban, hogy nem jól ismerjük egymást. Ez a két fiú egészen biztos, hogy rosszul ismerte az apját. Nem fogok most mind a két fiúról beszélni, csak a fiatalabbról. Azt olvassuk itt, hogy egyszer csak előáll az apja elé, kikéri az örökségét, ami majd igazán őt az apja halála után illetné meg, és eltávozik hazúrról messze, távoli vidékre. E fiúnak ez a döntése valójában arról beszél, hogy nem ért egyet apjával, nem ért egyet apja döntéseivel, azzal a renddel, ami az atyai háznak a rendje, ezért ez a fiú önállósodni, függetlenedni akar. Nyilvánvalóan úgy gondolja ez a fiatalabb fiú, hogy önállóan, függetlenül atyámtól nekem sokkal jobb lenne. Én sokkal jobban tudnék boldogulni, ha magamnak alkotnám a szabályokat, és magamnak alkothatnám a rendet. Az apja hallgat a fiú szavára, kiadja neki a vagyomból ráeső részt, és a fiú útra kell, de azt olvassuk róla, hogy miután elmegy, felelőtlenül eltékozolja a vagyont, az örökséget, amit az atyától kapott. Ráadásul rajta kívülálló okok miatt éhínség sújtja a vidéket, ezért, hogy életben tudjon maradni, kényszerből elszegődik disznópásztornak, vagy kondásnak, ahogy mi nevezzük így a magyar nyelvben. De az a bér, amit ezért a szolgálatáért kap, nem elég arra, hogy jól lakjon. Ha valami kevésre futja belőle, de soha nem lakik jól. Magyarán ez a fiú a döntésével egy lehetetlen helyzetbe hozta magát. És ezért a lehetetlen helyzetért senki mást nem okolhat, csak önmagát. Ő akarta, ő vezette, irányította a saját döntése után az életét, és azért, hogy itt kötött ki, hogy egy ilyen állapotba és ilyen helyzetbe került, senki mást nem okolhat. Ő akart önállósodni, ő akart függetlenedni, és a bölcsességéből, meg az erejéből ennyire futotta. Kedves testvéreim, talán nem kell különösebben magyaráznom, hogy ez a fiú azoknak a képe, akik már atyukként ismerik Istent, azonban valami különös ok miatt a függetlenedés, az önállóság kísértésébe esnek, és nem csak kísértésbe esnek, hanem meg is hozzák ezt a döntést, hogy eltávolodnak Istentől. Minden hívőt, aki valaha is megtér, a hit és a bizalom segíti Istenhez közel. A hit és a bizalom által kerülünk Istennel a mi oldalunkról, olyan viszonyba, hogy őt atyánknak nevezzük, ő pedig fiainak fogad bennünket. A hitünknek mi a lényege? Miért jöttünk hittel Istenhez? Az a lényege, testvérek, hogy azért jövünk Istenhez hittel és bizalommal, mert hisszük, hogy ő jó. Hisszük, hogy jó az ő személye, és hisszük, hogy ő jó az ő rendje. Az igaz hit nem önmagára mutat, nem magunkba hiszünk, nem eseményekre, tárgyakra mutat, az igaz hit mindig Istenre mutat. Az igaz hit nem az egyházra mutat, nem egy közösségre mutat. Az igaz hit mindig egy személyre, Istenre mutat, és Istenre támaszkodik. Méghozzá azon az alapon, hogy a hívő Istent jónak tartja, és Isten személyét és rendjét is jónak tartja. Azt mondhatja magát hívőnek, aki Istenről így gondolkozik. De minden hívő megkísértetik, méghozzá arra néz, hogy ezt a közösséget az atyával elhagyja. Hogy önállósodjon és függetlenedjen ettől a közösségtől. Minél jobban megismerjük Isten rendjét, annál jobban föltámad olykor bennünk a kísértés arra, hogy noha bízunk Istenben, az ő rendjével, az ő követeléseivel ne azonosuljunk. Nem tudja ezt elkerülni egyetlen egy hívő sem. Azonban a példázatban ennek a fiatal fiúnak a képe tisztán és egyértelműen leírja nekünk, hogy mire megy az a hívő, aki önerőből és a saját bölcsességéből ezekre hagyatkozva, ezekben bízva ott hagyja az Urat. Aki szakít Isten személyével. Jézus tisztán és világosan leírja ezt nekünk ebben a példázatban. Ha a hívő megelégeli, megunja, felmondja az atyával való viszonyt, ha a hívő azt mondja, hogy én megyek a magam útján, akkor kiderül ebből a példázatból az, hogy ebből bűnök sorozata, nyomorúság, szerencsétlenség és végül teljes ellehetetlenülés fakad. Ez egy szabály, vagy ha mondhatom így, egyfajta törvény. Ne legyenek illúzióink, a hívők elszakadása az Isten atyai közösségéből az a halál felé vezet. Az soha nem jó felé vezet, az mindig a halál felé vezet. Nem a boldogság, nem az áldott békesség, hanem az áldatlan boldogtalanság, a halál felé vezet az az út, amikor egy hívő azt mondja Istennek, hogy most megyek, és azt csinálom, amit én jónak látok. A hívő sorsa ezen az úton olyanná lesz, mint a hitetleneké. Ezért van az, hogy sokszor az ilyen útrakelő és Istennel szakító hívőket egy idő után nem lehet megkülönböztetni a hitetlenektől. Ugyanolyan az életük. Ugyanazokkal a szerencsétlenségekkel, bajokkal telik meg az életük, és ha még néha mondják is magukról, hogy hívők, akkor se értjük, hogy hát ez hogy lehetséges. A döntő kérdés, testvérek, az, hogy ezen az úton, amelyik mindig a halál felé vezet, hogy ezen az úton marad-e végül valami kapaszkodó. Történhet-e még valami, vagy az a törvényszerű, hogy amikor az ember Istent elhagyja, hogy amikor a hívő Istennel szakít, és megy a maga feje után, akkor megy a halálba. Ez a kérdés. Marad-e még lehetőség? Történhet-e még valami, vagy itt a vég, és itt a vége a fiú történetének? Nos, Jézus arról beszél, hogy ez a fiú ott a távolban, a halál révén végül magába száll. Magyarán ez a fiú fölidézi magában azt az utat, amit ő eddig bejárt. És az atyai ház, de leginkább az atya személye jut az ő eszébe. És ahogy fölvázolja maga előtt, magába szállva az életútját, megérti, hogy milyen mélyen megsértette az atyját. Azzal, hogy bizalmatlan volt az irányába. Azzal, hogy kikérte az örökségét. Azzal, hogy azt üzente az apjának ezzel az egész tettével, hogy nekem önállóan jobban fog menni. Jobban tudom én a dolgomat. Rászakad annak a súlya, hogy bizalmatlan volt az ő atyával szemben, hogy kivonta magát az ő házából, a vele való közösségből, az ő fennhatósága alól. És rájön ez a fiatal ember ott arra, amikor magába száll, hogy ő ezzel vétkezett. Magyarán, hogy olyan dolgot tett, ami nem az élet felé, hanem a halál felé vezet. Mert minden bűn és minden vétek a halál felé vezet. Azt mondja a Szentírás, ez a törvénye a teremtett világnak, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. A bűnnek a fizetsége, a következménye, elkerülhetetlen velejárója a halál. És ez a fiatal rájött arra, hogy ő vétkezett. Hogy ő úton van a halál felé. Az életből. De mi történik? Mikor ezt fölidézi magában, látja maga előtt az utat, amit végigjárt, mi történik? Akkor elhatározza, hogy hazatér, vétkét megvallja, és mint egy béres, munkát kér az apjától. Tudja, mert érti, hogy többé nem méltó a fiúságra. De azt is fölméri, hogy az ő atya házánál béresként is jobb élete lehetne, mint így az atyai háztól távol. A vétkező hitetlen és hívő között, testvérek, az a különbség, hogy a hívőnek marad egy utolsó kapaszkodója. És ez miből származik? Onnan származik, hogy van egy emléke, van egy ismerete arról, hogy milyen is volt az Úrral való közösségben. Magyarán a hívőnek, ha vétekben is van, van viszonyítási alapja. És ez az, testvérek, amivel a hitetlenek nem rendelkeznek. A hitetlenek is ugyanúgy mennek a halál felé. De nincs viszonyítási alapjuk. És azért nincs, mert a hitetlen mindig a maga ura volt. Mindig a maga ura volt. Neki nincsen atya. Neki mindig az volt a rend, amit ő alkotott. Ő mindig az szerint élt, amit éppen csinálni akart. Ő így jut a halál közelébe. De nem így van az, aki hívőként kezd el vétkezni, és egyre jobban eltávolodni az atyai háztól. Testvérek, a történetnek ez a része azt tanítja nekünk, hogy a vétkező hívőnek magába kell szállnia, meg kell állnia, fel kell mérnie, hogy vétke, amit elkövet Istennel szemben, a bizalmatlansága, milyen mélyen megsértette a mennyei atyát. Ide el kell jutni. Nem könnyű ide eljutni. De azok a nehézségek, amiben a bűn miatt kerül az ember, segítenek ebben. Mert a nyomorúság az megtanít bennünket egy kicsit olykor csendbe lenni, meg gondolkozni, meg fölmérni dolgokat. Nos, a hívőnek is el kell ide jutnia, hogy fel kell ismernünk azt, hogy a mi vétkünk, a mi Istennel szemben való bizalmatlanságunk milyen mélyen megsérti a mennyei atyát. De nem elég idáig eljutni. El kell határozni azt, hogy ezt a bűnt, amiről fölismertem, hogy ez bűn, ezt kimondom, néven nevezem, méghozzá az atya színe előtt. Hát ha ővele szemben követtem el a vétket, akkor az ő jelenlétében, az ő színe előtt kell megvallanom, hogy rájöttem, fölismertem, hogy milyen bizalmatlan voltam veled szemben. Hogy milyen mélyen megsértettelek. Ezt nem a szomszédnak kell elmondani, nem a családnak kell elmondani, ezt Istennek kell elmondani. Ha ővele szemben voltam bizalmatlan, akkor hozzá kell járulnom, és ki kell mondanom, néven kell neveznem azt, amivel őt megsértettem, és amiért őtőle eltávolodtam. De annak tudatában kell ezt tenni, hogy a korábbi bizalmatlanságom alapján már nem lehetek az, aki voltam. Testvérek, a fiúnak a fölismerése az egyfelől egy helyes fölismerés. Mert ez a fiú fölismeri azt, hogy én Istennek, bocsánat, az atyának a szeretetét olyan mélyen sértettem meg, és úgy játszottam el, hogy nem vagyok méltó arra, hogy újra az ő fiának neveztessen. Testvérek, a fiúnak ez a gondolata és ez a mondata azt jeleníti meg számunkra, hogy ő érti a bűnének a súlyát, hogy ő tisztában van a bűnének a súlyával. Ez a fiú nem úgy beszél, hogy apám, megjöttem, bocs, szeretnék visszamenni a szobámba, és szeretném gyakorolni itt újra magamat a házban, ahogyan eddig tettük. Nem, ez a fiú megérti azt, hogy nem vagyok méltó. A bűn miatt, amit elkövettem az atyámmal szembe, nem vagyok méltó a fiúság, nem mehetek már úgy haza, csak mint esetleg béres. Testvérek, a bűn és annak a rendezése az nem játék. És azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából a hívőknek van veszteni valója. És amíg ezt nem érezzük és nem ismerjük föl, amíg ezt nem mérjük föl igazán, addig nem tudjuk azt sem, hogy mit jelent Isten atyai jósága. Tudjátok, mi sokszor úgy vagyunk a bűnnel, hogy könnyelműen odaállítunk Isten elé. És azt mondjuk Istennek, hogy bocsika. Ahogy egymás között szoktuk. Bocsika. És úgy gondoljuk, hogy minden mehet tovább, mintha semmi nem történt volna. De ahogy elmondtam nektek, Isten a bűn és a bűnös között, hogy tudnék az adott bűnt, egy bűnös vagy egy hívő követi, nem tesz különbséget. Ti el tudjátok képzelni, hogy egy bűnös odaállít Istenhez, azt mondja, bocsika, és Isten azt mondja neki, gyere, hát a fiam vagy. Volt valaki, aki hívővé lett, és így ment oda Istenhez közületek? Bocsika, Uram! Akik igazán hívők, azok nagyon jól tudják azt, hogy úgy kellett megalázkodnunk Isten előtt, hogy azt sem tudtuk, hogy lesz-e holnap, hogy lesz-e következő pillanat. Miért gondoljuk azt, testvérek, hogy hívőként Istenhez odaállíthatunk ilyen flegmán? Bocsika, igaz, bizalmatlan voltam veled szemben. Igaz, eljátszottam lehetőségeket, éveket, évtizedeket, de bocsika, jöttem. Ugye örülsz nekem? Testvérek, nem jó, ha így gondolkozunk, mert az azt jelenti, hogy még nem mértük föl, és nem igazán értettük meg azt, hogy mit jelent Istennel szemben az, amikor mi kivonjuk magunkat az ő fennhatósága, az ő rendje, az ő atyai szeretete alól, és elkezdünk önállóskodni. Ez a legsúlyosabb dolog, amit egy hívő elkövethet az ő életébe. És egy hívő se gondolhatja a világ legtermészetesebb dolgának azt, hogy csak oda ballagok Istenhez, és azt mondom, bocsáss meg, bocsika, aztán minden megy tovább, mint ha semmi nem történt volna. Ez a fiú magába szállt, megértette, hogy mi a valóság, és azzal az utolsó reménységgel indult el haza, hogyha megvallom is vétkemet, maximum béres, az lehetek az atyám házába. Ha épp megengedi, de ha nem engedi meg, azon se csodálkozhatok. Hiszen én függetlenedni akartam. Testvérek, a bűn nem játék, és annak a rendezése sem játék. Azt mondtam, hogy ezek a fiúk azonban nem ismerték igazán az apjukat. És ahogy mondtam, erre akkor derül fény, amikor a történet végéhez érünk. Most csak a kisebbik fiúról szólunk, és szólok, és nagyon megdöbbenünk, ahogy Jézus mondja ezt a történetet, és látjuk ezt a lecsúszott fiút, aki disznókat őriz. Hát ez nem a legtisztább munkák egyike. Neki nincs semmije, mivel sohasem tud jól lakni, valószínűleg le van soványodva. Aztán az ilyen emberek előbb-utóbb el is szokták magukat hanyagolni. Már nem úgy néznek ki, mint korábban. Látjuk őt lelki szemeink előtt, ahogy botorkál hazafelé. És mit mond Jézus? Jézus azt mondja, hogy az atya már távolról meglátta, azt értsük meg, hogy felismerte már távolról. Nem azt látta az atya, hogy jön ott egy ilyen lecsúszott alak, ha csukjuk gyorsan a kaput, idehoz be nem teszi a lábát, hanem azt mondja Jézus ebben a szóban, hogy az atya már távolról fölismerte. Abban a lepukkant, lecsúszott alakban az atya fölismerte a gyermekét. Azt a gyermekét, akit elengedett, jó húsban, szép ruhában, kistafingrungozva. Fölismeri úgy, abban az állapotában is, hogy ez az én gyermekem. És akkor még jobban megdöbbenünk, amikor Jézus azt mondja, hogy megszánta. Megszánta. Aztán még jobban megdöbbenünk, amikor azt olvasjuk, hogy elébe futott. Nem a fiú futott az apjához, hanem az atya futott a fia elébe, és egyre értetlenebbek vagyunk. Azt olvasjuk, a nyakába borult az ő fiának. Nem a fiú borult az atya nyakába, az atya borult a fia nyakába, és megcsókolta őt. Aztán megszólal a fiú, elmondja a bocsánatkérést, amit az atya meghallgat, és a döbbenetünk még jobban fokozódik, mert mi történik? Az atya fiaként helyre állítja ezt a fiút. Azt mondja, hogy gyűrűt az ujjára, tiszta ruhát rá, és lakoma. És lakoma. Itt van a fiam. Az atya helyre állítja ezt a fiút. Miért történik ez? Testvérek, ennek az oka és Isten viselkedésének az eredője, hogy ő miért viselkedik így, ez ő benne van. Nem a fiú lepusztultságában van. Van az úgy, hogy mész az utcán, és megesik a szíved valakin, azt mondod, hát ez már tényleg egy lehetetlen helyzet. Hát ezen már tényleg segítek. Mert ránézel, és azt mondod, hogy ebben itt már tényleg valamit csinálni kell. De itt nem erről van szó, testvérek. Itt az okokat, hogy az atya miért ilyen, az egyedül ő benne kell keresni és lehet megtalálni. Mert az atya marad. Testvérek, sok minden megváltozott. Megváltozott a fiú, elment a pénz, elment a vagyon. Rosszul is néz ki most, ahogy tér haza, de egy valami és egy valaki nem változott. Ez pedig az atya. Egyes egyedül ő benne van az eredője ennek a viselkedésnek. Annak, hogy megismer, annak, hogy megszán, annak, hogy elébe fut, hogy a nyakába borul, hogy megcsókolja, hogy elfogadja a bocsánatkérést, és hogy helyre állítja. Ennek az eredője ott az atyában van. És most döbbenünk csak meg igazán. Ennek a fiúnak ehhez az atyához nem volt bizalma. Testvérek, ez az atya nem ilyenné lett, ez az atya mindig ilyen volt. Nem tudom, hogy velem együtt bele döbbentek-e abba, hogy ennek a fiúnak ehhez az atyához nem volt bizalma. Ettől az atyától akart függetlenedni? Azt gondolta, hogy ennél a helyzetnél, ennél az életnél jobb lehet az, amit ő csinál magának? Testvérek, innen nézve értjük meg még jobban azt, mert erről a történet eleje nem szól, hogy milyen az atya, de innen nézve értjük meg azt, hogy milyen súlyos ennek a fiúnak a vétke és a bűne. Hogy ő egy ilyen atyával szemben lett bizalmatlan, lett engedetlen, lett hűtlen. És ez nagyon megdöbbentő, testvérek. Testvérek, Isten mindig atya marad. Nagyon fontos a Bibliának az a tanítás, hogy Isten nem változik meg. Ő mindig ugyanaz marad. És ha egyszer atyánká lett Jézus Krisztus által, ha egyszer a hit által önmagába oltott be bennünket, akkor ő mindig az atya marad azoknak, akik hívők. Ő nem változik meg. Ő mindig ugyanaz marad. Ő nem kényszerít senkit maga mellé, és mivel a hívőknek szabadsága van, ezért ha kell, akkor az atya elenged. Nem az a szabad ember, akit a liberalizmus szabadnak állít be. Aki gondolhatja magát nőnek, meg férfinak, meg akárminek. Testvérek, nem ez a szabadság. A szabadság az akkor ér utol egy embert, amikor Istennel szövetségre lép. Amikor a bűn diktátuma alól az ember Isten kegyelméből kikerül, ott kezdődik a szabadság. Mert onnantól kezdve az ember dönthet, hogy én választom az Urat, maradok, az ő szeretetében, az ő atyai házában, az ő rendjében, vagy megyek. És tudjátok, hogy honnan tudjuk, hogy ez az igazi szabadság? Hát innen, hogy az atya ezt a fiút elengedte. Nem mondta azt, hogy nem mész sehova. Nem mondta azt, hogy szó se lehet róla, hogy én kiadjam az örökségedet. Te szabad vagy. Ha így döntöttél, akkor mehetsz. Isten nem kényszerít senkit maga mellé. Amíg a hívő bízik az Úrban, addig van helye az atyával való közösségben. Istenhez bennünket a hit és a bizalom köt. És ezáltal a hit által és bizalom által részesülünk mindabban, ami Istené. Mindabban, ami az Istené. Elmondja az atya a nagyobbik fiúnak, hogy te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. A hit által részesülünk, testvérek, az atyával való közösségben, és mindenből, ami az Istené. Ha megrendül a hívő ebben a hitben, ha megkísértetik, és enged a kísértésnek, akkor ettől a mindentől esik el, és ott marad magában. Isten azonban mindig atya marad gyermekeinek. Úgy tekint Isten az övéire, mint senki más ezen a világon. Testvérek, hadd mondjam nektek azt, tegyünk félre mindenféle fajta emberi elképzelésünket arról, hogy hol van a szeretet csúcspontja, anya és gyermeke, férj, meg feleség, meg mit tudom én, mi között. Úgy szeretni, ahogyan Isten szereti az övéit, senki nem képes. Senki nem képes. Ne gondoljuk azt, hogy Isten úgy szeret, mint ahogy bennünket szeretett az anyánk vagy az apánk. Úgy szeretni, ahogyan Isten szeret, senki nem képes. Isten megbocsát, helyreállít minden hazatérőt és minden hozzátérőt. Ki lehet esni az ő kegyelméből? El lehet veszíteni a fiúságot? Azt hiszem, hogy ennek a példázatnak az alapján egyértelműen kimondhatjuk azt, hogy nem. De ennek a kulcsa nem bennünk van, hanem Istenben. Az ő állandóságában, az ő szeretetében, abban, ahogy ő őrzi a szövetségét azokkal, akik vele szövetségre léptek. Mert ha mi hűtlenkedünk is, azt mondja az írás, ő hűséges marad. Hogy nem lehet elveszteni a fiúságot, hogy nem lehet kiesni a kegyelemből, azt csak azok tudják meg, akik vétkeikből, alázattal és igaz bűnbánattal, bűnvallással hozzátérnek. Hadd mondjam azt, hogyha ez a fiú nem indul el haza, ha nem áll oda az apja elé, akkor valójában soha nem tudta volna meg, hogy ki az ő apja. És akkor meghalt volna tőle messze távol egy hamis atya ismerettel, egy téves atya ismerettel. Ez a fiú akkor tudta meg igazán, hogy ki az ő atya, amikor elindult hazafelé, és látta az apját, ahogy fut felé, szánalommal, ahogy érezte az atya ölelését, csókjait, ahogy elmondta a bűnvallását, és látta azt, hogy az ő atya neki megbocsájt. Csak azok tudják meg, hogy nem lehet elveszteni a fiúságot, hogy a kegyelemből nem lehet kiesni, testvérek, akik a vétkeikből, alázattal, igaz bűnbánattal és bűnvallással az Atyához térnek. Akik ezt nem teszik meg, azok kétségekkel fognak meghalni. Azok egy hamis atyaismerettel fognak meghalni. De az Úr ezt nem akarja. És ezért tanít bennünket arra, hogy ha el is távolodunk tőle, akkor találjuk meg a hozzá visszavezető utat. És ezért tanít bennünket az Úr arra, hogy ha ott vagyunk a vele való szövetségben és közösségben, akkor ne játszunk az ő jóságával. Ne játszunk az ő jóságával. Ne legyünk felelőtlenek az ő jóságával szemben. De ugyanakkor arra is tanít ez a történet, hogy bízzál az Atya jóságában. Magyarán ne legyél könnyelmű a vétkekkel szemben. Gondolván, hogy úgy is van bocsánat, a szövetség örök. Ha így gondolkozol, az pontosan annak a jele, hogy fogalmad sincs arról, hogy ki a mennyei Atya. Hogy az a bocsánat, amit neked ad, hadd lépjünk túl ezen a példázaton, az mibe kerül. Akkor fogalmad sincs arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogy mit jelent az ő kereszt áldozata. Hogy mit jelent az ő közbenjárása, érted? Akkor semmit nem értesz magyarán, akkor nem vagy hívő. Akkor csak gondolod magadról, hogy te érted az Isten világát. Testvérek, aki így él, hogy én vétkezhetek nyugodtan, mert Isten úgyis megbocsájt, arról merem állítani, hogy az az ember nem hívő. Annak fogalma sincs arról, hogy ez az atyai bocsánat, ez mibe kerül, hogy ennek mi az ára, hogy az Atya mit fizetett ezért, az ő fia Jézus Krisztus által. Akik hívők vagyunk, ne játszunk Isten jóságával, és ne játszunk kegyelmével. Jön a kísértés, és a kísértő azt sugallja, nem jó az Isten rendje, hagyd el. Jön a kísértő, és azt sugallja, ha függetlenednél Istentől, többre jutnál. Ne hallgass rá. Mert az Isten nélküli út az azt jelenti, hogy áldatlan utakra tévedsz, és ez mindig a halál felé vezet. De ha eltévedtél, és ott vagy valahol távolban, akkor azt hirdetem neked, hogy bízzál az Atya jóságában. Akkor induljál ő feléje. Bízzál az ő jóságában, mert ő örökké való atya marad azoknak, akiket gyermekeivé fogadott. Ne hidd el a kísértő azon kísértését, hogy úgyse mehetsz ő hozzá. Térjél oda hozzá, és meg fogod tapasztalni az ő kegyelmét és irgalmasságát, és talán egyre jobban rájössz arra, velem együtt, hogy mennyire nem ismered őt. Hogy milyen balga voltál, amikor azt gondoltad, hogy egyedül nekem majd jobban megy. Hogy én majd ezt Isten rendje nélkül is jól meg tudom csinálni. Milyen balga az ember, amikor így gondolkozik. Ne legyél ilyen, és ne legyünk ilyenek. Isten segítsen meg bennünket a hazatalálásban, az odatalálásban, és őrizzen meg bennünket abban, hogy az atyai ház szeretetét élvezzük, és ennek örüljünk életünkben, és majdan a halálunkban is. Amen. Kedves testvéreim, jertek helyünkről, álljunk most föl, és mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a 458. dicséretünket keressük ki, és a 458. dicséretünkből két verset fogunk énekelni, az első verset és a harmadik verset. Az első vers így kezdődik: aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.
Aki értem megnyíltál,
száll, az a víz s a drága vér, melyet untál a bűnér, gyógyír légyen lelkemnek, büntös vádtól mentsen meg. Jövök semmit nem hozva, keresztet befogódva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz, nem hagy a bűn pihenést. Most le, ó, mert megemészt.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, nem tudunk élni jól azzal a szabadsággal, amit tőled nyertünk és tőled kaptunk, mert olyan könnyen esünk abba a vétekbe, hogy odahagyunk téged, eltávolodunk tőled. Olyan sok keserűség, baj, szenvedés származik a mi életünkbe abból, hogy önfejűsködünk, hogy úgy gondoljuk, nélküled mégiscsak jobban megy ez nekünk. Te látod, hogy milyen sok kétség származik a mi életünkben abból, hogy nem ismerünk téged igazán. Arra kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy megérthessük, hogy milyen mélyen sért téged, ami veled szemben való engedetlenségünk, bizalmatlanságunk, hiszen te jó vagy, aki őrzöd szövetségedet örökre mindazokkal, akiket ebbe a szövetségbe Jézus Krisztusért és ő általa befogadtál és felvettél. Urunk, taníts meg bennünket arra, hogy jobban becsüljünk téged, a te hozzánk való jóságodat, semmiért el ne hagyjuk és föl ne adjuk. És könyörülj meg rajtunk a hozzád térünk bűneinkből, és legyél irgalmas hozzánk. Kérünk téged mindazokért, akik nem ismerik még ezt a te atyai szeretetedet közülünk, hogy nyerd meg őket magadnak, és szüld újonnan őket arra a gyermeki bizalomra, amelyet nekünk is ajándékoztál. Mi pedig azt kérjük, hogy tartsd ébren a mi szívünkben, lelked és igéd által ezt a bizalmat, és őrizd meg bennünket minden kísértésünkben, hogy el ne forduljunk tőled. Hadd dicsőítsünk téged imádattal azért, aki vagy, és amilyen vagy. Legyél áldott, Urunk, azért a utánozhatatlan és felülmúlhatatlan szeretetért, amellyel szereted a te gyermekeidet. Legyél áldott azért, hogy őrzöd a te szövetségedet, s ami hűtlenkedünk is, te mégis hű maradsz. Legyél áldott azért, mert a jót és az üdvöt készítetted el a te gyermekeidnek. És ezt adod végül mindazoknak, akik hozzád hűségesek, és benned maradnak. Segíts meg ebben bennünket, és könyörülj, hogy soha el ne távolodjunk tőled. Így kérünk azokért, akik betegségeik miatt, rossz helyzetük miatt kerülnek
abba a kísértésbe, hogy tőled elforduljanak. Állj oda melléjük, és segíts meg őket, hogy el ne felejtsék, te ott állsz a tieid mellett és felett, még nyomorúságukban is. Kérünk téged, áld meg életünket az elkövetkezendő héten, segíts meg bennünket, hogy bölcsen élhessünk a nekünk elkészített alkalmakkal és lehetőségekkel, és mindenekelőtt segíts meg bennünket abban is, hogy engedelmes, igaz gyermekeid maradhassunk. Hallgass meg most a mi imádságainkat, amelyeket magunkban mondunk el a te szent színed előtt. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük el Isten tiszteletünk záró énekét, dicséretét. A 220. dicséretünket keressük ki, és ebből a dicséretből válogatott verseket fogunk énekelni. Az első kettőt, valamint az utolsó kettőt. Tehát a 220. dicséretünk első kettő, majd 6. és 7. versét énekeljük. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Sok hitetlenségét, gondot fertelmességét. Töröld el rogyságát, minden álnokságát. Nincs lelkem terhét. Az én búcsolt lelkem, én nyavajás testemben. Tétóva bojdóség, mint madár a szélvészben. Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett, akar esni kétségben. azért én lelkem, kegyelmes Istenethez. Szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez, mert lám hozzá fogad, csak rehá hagyd magad. Igen, irgalmas Úr ez. Higgyünk mindörökké, egyedül csak ő benne. Őrizkedjünk bűntől, ne távozzunk tőle. Áldott az ő neve.